Isten mondja, mint férfit, akit anyja vigasztal, aként vigasztallak titeket én. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fogadjuk szeretettel a Jókaisok anyák napi köszöntését.
Jézusom, kérlek, nézz le rám, és áld meg édes jó anyám. Mindig ragyog be éveit, töröld le hulló könnyeit. Hála jó anyánkért neked, hallgass meg kérő gyermekedet. Áld meg őt, egész életét, irgalmaddal te óvd, te védd.
Jöttünk eszelyre, anyák köszöntésére, anyám légy reménységben, köszöntlek egészségben. Amennyi az öt fűszál égen, ahány csillag jár, májusban a szép virág annyi áldás szájon rá.
Mennyei jó atyám, őriző pásztorom, kelő nap fényénél hozzád fohászkodom. Ne hagyj el engemet, édes jó Istenem, ott, ha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függeszt a szememet, apára, anyára, hincs áldást fejükre, a lábuk nyomára.
Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó, áldó szeretettel, értem éjjel, nappal, dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak éretten fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este, imádság száll hozzád, gyermekéért testve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt, e földön, senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem, milyen sok az árva. Ki oltalmad, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel. Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg jó Istenem legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.
Haja, édesem, tisztán, szépen fogok elégenni, haja, haja, édesem. Édesanyát köszönteni, haja, haja, kedvesem.
Gyermek szívemet, hála járja át, és köszöntök ma minden nagymamát, akik szeretve szolgálnak nekünk, megértő szívvel örülnek velünk. Minden örömünk megtiszterezik, s a bánatunkat mind megfelezik. Áldja meg az Úr nemes szívüket, és jutalmazza szeretetüket.
Fosztott szárnyú angyal az én anyám, szava meg annyi méz édes manna, kit Isten rendelt mellém egykor, hogy lelkem vívódásait kezében tartsa. Tépett lelkében mennyiként megélt, tüzét az élet nem kímélte tőle, s bár teste gyenge volt, bátran állt elé, meg annyi harcát bátran megélte.
Könnyei drága gyémántokká váltak, s szívemben őrzem mélyen valamennyit. Nem adom őket a hiú szavakért, mert minden kincsem belőle leledzik. Fosztott szárnyú angyal az én anyám, s talán egyszer én is, ha bevégzem, rólam is elmondja valaki, hogy szavaim gyémántá váltak a szívében.
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutatók, különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer földnek bennem kedveteljék.
Isten tudja honnan, palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, király urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek. Szívement előttem, előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom. Nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom. Miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? Másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik, a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyément volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hála malom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.
Jaj, mondjuk hála szó.
Istenünk, légy áldott, dicsért szívünk és szánk, azért, mert van nekünk hívő édesanyánk, hisz ő teszik szépé életünk hajnalát, virággal köszöntünk minden édesanyát.
Köszönjük szépen a Jóka is diákoknak a köztünk végzett szolgálatát, a 8. évfolyam A és B osztályos tanulóinak, valamint a 3. B énekes és zenész ifjú hölgyeinek. Az Úr Jézus gazdag áldását kérjük az ő életükre is, meg a felkészítő tanárok életére is köszönjük az ő munkájukat, szolgálatukat, és hadd köszöntsem külön most az édesanyákat, nagymamákat, meg a gyerkőcöket is, útravalóként az Ézsaiás 58.11-el, vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet a nagy szárazságban is, csontjaidat megerősíti, és olyanná leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Lukács evangéliuma első részéből az első rész 39. versétől az 54. versig terjedő igeszakaszból. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel elment a hegységbe Júdának városába, és bement Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett az ő méhében, és betelék Erzsébet Szentlélekkel, és fennszóval kiállta mondván, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Honnét van ez nékem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mert íme mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezdte repesni az én méhemben. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek, mert nagy dolgokat cselekedék velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javaival, gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izraelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy a mai napon nem csak vasárnapot ünnepelhetünk, nem csak hálaadással emlékezhetünk meg a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a feltámadásáról, hanem hálaadással emlékezhetünk meg a mi édesanyánkról, a mi szüleinkről, a mi családunkról, akiken keresztül szerettél és gondoskodtál rólunk sok-sok éven, évtizeden át. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, azért, amiért egészen közel jöttél hozzánk, ami szüleinken, ami nagyszüleinken keresztül, az ő szeretetükben is a te szeretetedet tapasztalhattuk, az ő gondoskodásukban is a te óvó és szerető kezedet érezhettük. Ezért legyen tiéd minden dicsőség. Köszönjük az ő életüket, mennyei atyánk, és akik még közöttünk vannak, kérünk, hogy te áld, óvd és fedezd be őket, add, hogy örömmel és hálaadással tölthessük el azt az időt együtt itt a földön, amit közösen nekünk szántál. Köszönjük, mennyei atyánk, az elmúlt hétnek a gondoskodó szeretetét, köszönjük a meghallgatott imádságokat, a te kegyelmedet, hogy megőriztél bennünket utainkon, és köszönjük, hogy abból a sokféle élethelyzetből, amiben otthonainkban voltunk, vagyunk, te most elvezéreltél a te lelked által a te szent hajlékodba. Szeretnénk, mennyei atyánk, most lecsendesíteni a szívünket, és engedni a te lelked halk és szerít hangjának, nem csak azt, hogy szóljon, hanem hogy formáljon, változtasson, hogy valóban Krisztus képvé válhassunk mindnyájan. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy hadd valósuljon meg a te jó, kedves és tökéletes akaratod a mi életünkben. Kérünk, hogy szent lelked által légy jelen, áldj meg bennünket, hogy a hallott ige az életté váljon bennünk a hétköznapokban. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 49. részéből, a 14. verstől a 16. versig terjedő igeszakaszból, valamint Jeremiás próféta könyvének első részéből, az 5. versből a következőképpen. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek. Kedves testvéreim, rohanó világunkban különösen is felértékelődtek a mobiltelefonok, és jelentőségük nem csak a kommunikáció gyorsítása, egyszerűsítése miatt növekedett. Sok hasznos, de lehet, hogy még több haszontalan funkciója van ezeknek a technikai eszközöknek, de talán mégis az egyik leggyakrabban használt ezek közül az emlékeztető. Sok megbeszélésen láthatjuk és tapasztalhatjuk manapság, hogy a felek nem határidőnaplót vagy noteszt vesznek elő, amikor a következő időpontot vagy teendőt egyeztetik, hanem egy-egy mobiltelefont és az emlékeztetőbe beírják az adott időpontot és az adott teendőt. Igaza van a mondásnak, amelyik így szól, akinek nincs esze, legyen notesze. Vagy 21. századi módban legyen mobiltelefonja, és legyen abban emlékeztető. Hiába jó ugyanis valakinek a memóriája, agyunkat és tudatunkat annyi információ bombázza naponta, mint a középkorban egy embert egy év alatt ért. Annyi információt kell naponta feldolgoznunk nekünk, mint a középkori embernek egy évi információ mennyisége volt. Nem csoda tehát, hogy feledékenyek vagyunk, vagy hogy bizonyos dolgokat igenis fel kell írnunk, hogyha nem akarjuk elfelejteni. Ezt a sok adatot, teendőt rendszerezni, feldolgozni manapság igen nehéz lenne a fenti technikai eszközök segítsége nélkül. Olyannyira igaz ez, kedves testvéreim, hogy néhány héttel ezelőtt azért kellett, hogy hálát adjak az Úr Jézusnak, hogy eszembe juttatott valamit, amit be kellene írnom az emlékeztetőmbe, ami ugye azért van, hogy ne felejtsek el dolgokat.
Hát itt tartunk, kedves testvéreim, emlékeztetőket kell írnunk, hogy el ne felejtsük azokat a dolgokat, amelyek számunkra fontosak. Azonban Isten kegyelméből még nem borult fel teljesen a teremtési rend. Vannak evidenciák, amelyek még mindig tartják magukat az elmúlt 2-300 év lelki-szellemi rombolása ellenére is. Ilyen evidencia, kedves testvéreim, az anyai szeretet, a gondoskodás és az emlékezet. Hiszen melyik az az édesanya, akinek emlékeztetőbe kellene beírnia, hogy szeresse gyermekét? Melyik az az édesanya, akinek emlékeztetnie kell magát arra, hogy szeretetét gyermeke testi, lelki szükségeinek betöltésével kell kimutatni? Melyik az az édesanya, akinek naponta, vagy akár óránként ne jutna eszébe a gyermeke, vagy gyermekei, hol járnak éppen most, mit tehetnek éppen, kik közé sodorja őket az élet? Melyik az az édesanya, édesapa, vagy nagyszülő, akinek szól a telefonjában az emlékeztető, simogasd meg a fejét, mondd neki, hogy szereted, fogd meg a kezét, és vezesd a helyes útra. Ki az a gyermekét vagy unokáját igazán szerető szülő vagy nagyszülő, akinek emlékeztetőt kell írnia, hogy imádkozzon a rábízott gyermekért, és naponta vigye őt vagy őket az Isten színe elé? Igen, kedves testvéreim, még a mi atomizált, individualista, és nagyon is önző és önmaga körül forgó társadalmunkban is kirívó esetnek számít, hogyha egy édesanya elfeledkezik gyermekéről, vagy magára hagyná őt. 2700 évvel ezelőtt Ézsaiás próféta korában pedig ez teljesen elképzelhetetlen volt. Éppen ezért érdekes az, ahogyan Izrael ebben a felolvasott igében megszólal. Úgy érzi ugyanis, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. A magára hagyott gyermek fájdalmas segélykiáltása szólal itt meg, felfakad Izraelből Isten az ő mennyei atya felé. Nyomorúságát szemlélve Izrael úgy látja, úgy érzi, mintha utolsó mencsvára maga Isten is elhagyta volna. Kedves testvéreim, vajon nem szemléljük-e mi is sokszor hasonlóképpen az életünket? Nem mondtuk-e már mi is elkeseredetten, rajtam már Isten sem segít, rólam már elfeledkezett Isten, Isten engem nem szeret, hogyan is szerethetne, ezt is, meg azt is megengedte az életemben. Az ilyen mondatok után pedig jön az önsajnálat kényelmes és megszokott mocsara, vagy éppen a szívünk megkeményítése és az Isten ellen való lázadás. Azonban, ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, és igazságosak Istennel szemben, be kell látnunk azt, amit Izraelnek is el kellett ismernie. Nem Isten hagyta el őket, hanem a nép fordult el Istentől a bálványokhoz. Nem Isten feledkezett el rólunk, kedves testvéreim, hanem mi feledkeztünk el róla, hiszen annyi minden vált fontosabbá számunkra, mint ő. Ha az önsajnálatból és Isten vádolásából eljutunk erre az őszinte felismerésre, és bűnbánattal visszatérünk mennyei atyánkhoz, akkor nekünk is szólnak vigasztaló igéi, és minket is megerősítenek bátorító ígéretei. Hiszen hogyan is feledkezhetne el rólunk mennyei atyánk? Azt mondja a Szentírás, egyedül megvallott és elhagyott bűneinkről feledkezik el, és álnokságainkról meg nem emlékezik. Rólunk viszont, legkedvesebb teremtményeiről, hogyan is feledkezhetne meg Isten? Túl sokat tett ő azért, hogy vele lehessünk, és túl sokat tett ő értünk ahhoz, hogy csak úgy lemondana rólunk. Hiszen hozzá tartozunk nem csak a teremtés, hanem a megváltás jogán is. hogyan hagyhatna el minket az az Isten, aki saját fiát áldozta fel értünk, hogy visszahódítson minket magának. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Teszi fel a költői kérdést Pál apostol a Róma 8-ban. A felolvasott textusban pedig Isten az édesanyák önzetlen, önfeláldozó szeretetének és kegyelmének képével írja le saját szeretetét, amelyből persze az előbbi is fakad. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha az emberek között ez még elő is fordulna, Isten számára ez lehetetlen. Én, te rólad, el nem feledkezem. Hogyan is feledkezhetne el rólunk, kedves testvéreim, ami teremtünk és megváltunk, amikor a Jeremiás 1:5-ben ezt mondja, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek. Micsoda vigasztalás van, kedves testvéreim, ebben a néhány mondatban, ebben a néhány szóban. Megalkottalak, ismertelek, megszenteltelek. Az első vigasztalásunk és bátorításunk, kedves testvéreim, abból származik, hogy Isten alkotott meg minket. Nem a véletlen műve vagy. Nem két felnőtt ember érzelmi és testi vágyából vagy csupán. Isten alkotott meg, ezzel értelmet és célt adott az életednek, és a létezésedet ő szenteli életté. Ebben persze benne van az is, hogy csak akkor lesz teljes és boldog a földi életed, ha nem a divatos önmegvalósításra fordítod az energiáidat, hanem Isten életedre vonatkozó tervének megvalósításáért teszel meg mindent. Jézus is figyelmeztet. Nem akkor leszünk boldogok, ha tudjuk, hanem ha cselekedjük az Isten akaratát. Isten tökéletes tervének megvalósulása az életünkben tesz igazán boldoggá bennünket. Ha belesimulunk az ő tervébe, akkor bontakozik ki mindnyájunk élete. Ő emlékeztet néhány fejezettel korábban Ézsaiáson keresztül, a nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. Nem csak arról beszél tehát az igénk, hogy Isten megalkotott minket, hogy Istennek terve és célja van az életünkkel, azt is elmondja, hogy mire alkotott meg. Magának alkotott, és arra teremtett, hogy őt dicsőítsük. Olyan szépen fogalmazzák meg a Westminsteri hitvallás bölcs írói az emberi élet értelmét és fő célját. Isten, a mi teremtőnk megismerése, és az ő dicsőítése azáltal, hogy gyönyörködünk benne. Ez az emberi élet értelme és legfőbb célja, hogy megismerjük a mi teremtő Istenünket, és azáltal dicsőítsük őt, hogy gyönyörködünk benne. A második vigasztalás ebben az igében az, hogy Isten már az anyaméhben megformálásunkkor ismert bennünket. Nincs is nagyobb öröm, mint ha valaki ismerheti Istent, és akiről az Úr Jézus is kijelenti, hogy mielőtt megalkottalak az anyaméhben már ismertelek, vagy név szerint ismerlek téged. Hiszen az utolsó ítéletnél is, kedves testvéreim, ez lesz a kérdés, ami elhangzik, hogyha be akarunk menni a mennybe. Ismer-e téged Jézus? Ugyanis az utolsó ítéletről szólván az Úr Jézus az elkárhozóknak ezt mondja. Távozzatok tőlem, ti átkozottak, mert sohasem... Nem azt mondja, hogy mert sohasem konfirmáltatok, vagy mert sohasem voltatok templomban, mert sohasem olvastátok a Bibliát, vagy sohasem imádkoztatok. Azt mondja az Úr Jézus, távozzatok tőlem, ti átkozottak, mert sohasem ismertelek titeket. Éppen ezért nagyon komoly bíztatás van ebben az igében, kedves testvéreim, ha Isten nekünk személyesen azt mondja, hogy én ismerlek téged. Hiszen az ismeret nem csak egyfajta tudást jelent. Ez bensőséges kapcsolatot és életközösséget feltételez. Lakva ismerni meg az embert, tartja a mondásunk is. Jézus is így akar megismerni minket, életközösségben akar lenni velünk. Éppen ezért életünkben nagyon-nagyon fontos, hogy hangsúlyos legyen az Istennel való szeretett közösség, naponta vele járni, őt keresni, vele beszélni, engedni, hogy ő megismerjen, hogy belelásson az életünkbe, hogy belelásson a döntéseinkbe, hogy beleszóljon a döntéseinkbe, mert így ismerhet meg ő minket, és így ismerhetjük mi is meg őt. És ez az üdvösség feltétele. Nem különböző emberi találmányok, cselekmények, hitvallás, hanem az Isten ismerete. Maga az Úr Jézus emlékeztet minket erre a főpapi imában, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az örök élet tehát nem valami biológiailag meghosszabbított létforma, nem pusztán halhatatlanság. Az örök élet az egy kapcsolat. Kapcsolat Jézus Krisztussal és az ő atyával, a mi atyánkkal, a mindenható Istennel. A vele való életközösség, az ő megismerése, a mi üdvösségünknek a biztosítéka. Engedjük tehát az Úr Jézusnak, hogy ne csak életünk része, hanem annak ura is legyen. És így megismerve őt, engedve neki, hogy megismerjen minket, vele járva és benne bízva, biztosak lehetünk üdvösségünkben, tudva, hogy amikor majd eljön az az óra, hogy színről színre látjuk őt, akkor nem kell attól rettegni, hogy vajon megismer-e engem az Úr Jézus, hanem hittel és reménységgel állhatunk meg majd az ő ítélő széke előtt, tudva, hogy akivel éltük a földi életünket, azzal élhetjük majd az örök életünket is. És ő azon napon felismer és megismer majd bennünket. A harmadik, amit olvashatunk ebben az igében, az ismét egy bíztatás és egyben emlékeztetés, mielőtt az anyaméből kijöttél, már megszenteltelek. Ahhoz, hogy Jézus megismerve minket bevigyen magával a mennyei királyságba, itt a földön neki szentelt életet kell élnünk. Isten ezen az igén keresztül nem csak bíztat, hanem emlékeztet is, hogy ő elkülönített minket a maga számára. Hiszen a szentség elsősorban ezt jelenti, Isten számára elkülönített. Ezért fogalmazzák meg olyan helyesen a heideggeri K.T. szerzői, hogy mi életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, az, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ezt jelenti szentnek lenni, Isten számára elkülönített életet. Mai világunkban szinte minden le akar beszélni minket az elköteleződésről, arról, hogy kizárólag Isten számára különítsük el magunkat. Ezért igyekszik a sátán mindent, így az anyaságot is többek között deszakralizálni. Mi azonban tudatosan ragaszkodjunk teremtő és megváltó Istenünkhöz, és tegyünk meg mindent, hogy gondolatainkon, szavainkon és cselekedeteinken meglátszódjon az, hogy hozzá tartozunk, hogy az övéi vagyunk, hogy vele járunk. És ez nem csak arról szól, hogy nekünk kell tennünk valamit, hanem ez egyfajta természetes folyamat. Minél több időt töltök Istennel, az annál jobban meglátszik rajtam. Hogyha sok időt töltök el egy illatszerboltban, akkor annak az illata fog megérződni rajtam, ha kijövök a boltból. Ha meg sok időt töltök el egy füstös kocsmában, akkor annak a szaga fog megérződni rajtam, ha kijövök onnan. Nem kell semmi extrát tennem ahhoz, hogy az, amiben vagyok, amilyen közegben és közösségben vagyok, az hatással legyen rám. Pusztán ott kell időt töltenem. Ha én Istennel töltök tudatosan egyre több időt, akkor annak a jó illata fog meglátszódni és érződni az életemen, és valóban gyümölcsöt fogok tudni teremni az ő dicsőségére. Azt látjuk tehát, kedves testvéreim, hogy Isten erre bíztat bennünket, mert ő már az anyamében megalkotott, ismert és megszentelt minket. Éppen ezért ezen a szép napon ne felejtsünk el hálát adni a mi mennyei atyánknak, hogy adott nekünk édesanyát, édesapát, szerető és gondoskodó családot, rajtuk keresztül is bizonyítva számunkra, hogy ő örök szeretettel szeretett minket. Különösképpen pedig adjunk hálát Istennek azokért az édesanyákért, nagymamákért, szülőkért, nagyszülőkért, akik megismertették velünk az élő Istent, a mi teremtőnket és a mi megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust. Aki hogyan is feledkezhetne meg rólunk, ha mi név szerint az ő markaiba vagyunk metszve. Ezt mondja itt a textusként felolvasott ige utolsó verse. Íme az én markaimba metszettelek fel téged. Hogyan is feledkezhetne meg rólunk az Úr Jézus? Hogyan is feledkezhetne meg azokról, akikért meghalt, akikért a szegek átütötték a kezét, amelynek nyomait még most is magán viseli az ő feltámadott testében a mennyben? Hogyan feledkezhetne el rólunk? Hiszen ő meghalt értünk. Végül hadd zárjam egy felismeréssel, amit Isten lelke csak készülés közben értetett meg velem. Az utolsó félmondat ebben a versben így szól, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Amikor ezt az igét olvastam korábban többször, mindig az jutott eszembe, vagy úgy értelmeztem, hogy a jelenleg romokban heverő Izrael, amelyik felkiált Istenhez, úgy jelenik meg Isten előtt, mint a dicső múltban, amikor még álltak Jeruzsálem falai, és Isten látja Izrael dicsőséges múltját, amikor Jeruzsálem még épségben volt. Meg kellett azonban értenem, hogy az utolsó félmondat nem a múltba révedésről szól. Isten nem népe dicsőséges múltját, hanem dicsőséges jövőjét látja maga előtt. Mint a jó édesanya, vagy szülő, nagyszülő, nem réved vissza a kicsi szép gyerekkorába, hanem azt látja és arra motiválja az ifjút, amivé válhat, amit kihozva magából felépülhet és kiteljesedhet az élete. Úgy jelenik meg ebben a félmondatban Isten, mint egy jó építőmester, aki maga előtt látja a múltat, a jelent és a jövőt is, azt is, hogy honnan, és azt is, hogy hová akar eljuttatni, és nem csak azt nézi, hogy hol tartasz most. Lehet, hogy te még csak a romokat látod, amikor az életedre nézel, de az Úr Jézus már látja az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Benne bízva, az Úr Jézusra nézve, és neki engedelmeskedve, az ő terve alapján épül majd fel az életed, amelyen, azt mondja az Úr Jézus, a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Adja Isten, hogy az ő jó, kedves és tökéletes akarata mindnyájunk életében megvalósuljon. Ámen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te élő igédért. Te látod, hogy valóban mennyiszer vagyunk elcsüggedve Izraelhez hasonlóan, amikor nem rád nézünk hittel és reménységgel, hanem magunkra, az éppen aktuális állapotunkra, és elcsüggedünk, amikor a romokat látjuk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem csak a múltunkat és a jelenünket, hanem a jövőnket is látod. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te reményteljes jövőt szánsz nekünk. Köszönjük, hogy nálad már ott van a helyreállításnak a terve és a módja. Szeretnénk mi így belesimulni a te tervedbe, a te akaratodba, hogy valóban az valósuljon meg az életünkben, amit te szeretnél létrehozni, amit te szeretnél életre hívni belőlünk. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy te építs fel bennünket ígéreted szerint, és hadd tudjuk mi is ebben a saját részünket megtenni, benned bízva, neked engedelmeskedve, téged dicsőítve. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért, amiért te meghaltál értünk, és hogy te nem feledkezel el rólunk még akkor sem, amikor mi talán elfeledkezünk rólad. Bocsásd meg nekünk, Úr Jézus, amikor más dolgok, vagy emberek, vagy ügyek, vagy éppen saját magunk fontosabbá válik számunkra, mint a veled való szeretett közösség. Szeretnénk, Úr Jézus, mi téged igazán megismerni, téged szeretni, veled járni és neked engedelmeskedni. És szeretnénk, Úr Jézus, hogyha te az életünk részévé válva, az életünk uraként minket is megismernél, hogy majd azon az utolsó napon ne kelljen úgy előtted állnunk, mint ismeretlenek, hanem hadd tudjunk azzal az örömmel és reménységgel eléd állni, hogy te vagy az, akivel minden nap beszéltünk, akivel életünk minden napját eltöltöttük, és így remélhetjük és tudhatjuk, hogy az örökké valóságot is veled tölthetjük. Így áld meg, kérünk, mennyei atyánk, a mi egész életünket, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, különösen a mai napon te áld meg az édesanyák, nagyszülők, nagymamák életét, köszönjük őket neked újra. Imádkozunk, mennyei atyánk, gyülekezetünk egész közösségéért, kicsinyekért és nagyokért, te adj nekünk megtérést, megújulást a te szent lelked által. Imádkozunk a betegekért, atyánk, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a Jókai iskolában és óvodában folyó munkát, te adj megtérést a gyerekek, a szülők, a tanárok között, és adj erőt mindnyájunknak, hogy a napi munkák és teendők mellett a lélekmentés munkáját és szolgálatát is tudjuk a te dicsőségedre végezni. Imádkozunk, mennyei atyánk, a tágabb közösségeinkért, hozzuk eléd most Keszi Krisztinának a szolgálatát ott Afrikában, te áld meg az ő missziói munkáját, te áld meg őt a beteggyógyításban, a lélekmentésben, add, hogy legyenek ott megtérések, megújulások az ő munkája által, és imádkozunk, mennyei atyánk, az üldözött keresztjénekért szerte a világban, hogy erősítsd az ő hitüket, és enyhítsd fájdalmukat. Adj nekik szabadulást, kérünk. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, a nepáli földrengésnek a túlélőit is. Noha te ledöntötted a bálványtemplomokat, és a te dicső jelenlétedre ledölt a dágon, mi imádkozunk a túlélőkért, a sebesültekért, hogy te légy a gyógyítójuk, és a halhatatlan lelkekért, hogy te mentsd meg őket, te szent lelked által juttasd el őket az Úr Jézus megismerésére. És kérünk ad, hogy a segélyek is és minden, ami szükséges időben megérkezhessenek. És ugyanígy imádkozunk a kárpátaljai magyarságért, hogy az ő szükségeiket is te enyhítsd. És hozzuk eléd egész egyházunk és nemzetünk ügyét, hogy a te lelked által adj nekünk, kérünk, ébredést. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renden rakattatván növekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Ámen.